Lázár Ervin, a méltán híres klasszikus meséjében, a négyszögletű kerek erdőben így ír a boldogság és a szomorúság viszonyáról. Én nem bánnám, ha néha-néha meglátogatna a szomorúság. Mondjuk havonta egyszer, vagy inkább fél évenként. Elüldögélhetne itt. Még be is sötétítenék a kedvéért. Összehúznám magam, és sajogna a szívem. De hogy minden nap eljön, na nem, azt már azért mégsem. Lázár Ervin egy cipőben járt velünk. És valahogy nagyon találóan fogalmazta meg azt, ami mindannyiunknak a szíve mélyén, és mindannyiunknak hátul valahol ott a kis agyában egy ilyen végtelenül nagy feszültséggel teli kérdés, hogy hogy van ezen a földön a boldogság és a szomorúság kérdése. Hogy van az, hogy a legtöbben annyira sóvárgunk a boldogság után, de hát olyan, mintha a boldogság csak időnként látogatna meg bennünket, akkor is csak egy kaján mosolyjal az arcán néhány morzsát odaszórna az orrunk elé, hogy tessék, ennyit tudok adni neked, de mégis, aki gyakoribb vendég nálunk, az a szomorúság. Közben valami elemésztő vágy ég a szívünk mélyén, hogy szeretnénk boldogok lenni. Hát hogy van ez? Szeretnénk boldogabbak lenni, szeretnénk kiegyensúlyozottabbak lenni, szeretnénk a nehézségekkel és a kudarcokkal szemben ellenállóbbak lenni. És közben úgy érezzük, ebben az elmúlt évben meg különösen, minthogyha a szomorúság valahogy beköltözött volna hozzánk. Igaz? Hogy próbálunk mi valahogy boldogok lenni, és elkotorni magunk elől ezt a szürke függönyt, ami állandóan valahogy bellobog a szemünk elé. Próbáljuk elkotorni, de bárhova nézünk, hogyha megcsillan is a boldogságnak egy sugara, valahogy azonnal újra ránk telepszik ez a nyomasztó szürke szomorúság. Hol találhatunk akkor boldogságot? De a legfőbb kérdés az az, hogy hol találhatunk rá a tartós boldogságra, ami átvisz bennünket mindenen, aminek nem csak a morzsáit tapasztalhatjuk meg, hanem aki átveszi a szomorúság helyét, és elüldögél nálunk naphosszat. Hol található ez? Hát erről lesz szó a mai üzenetben. Ezért kérlek, hogy maradj velünk, és hallgass figyelemmel. Hogy lehet a tiéd a tartós boldogság? A Biblia alapján fogom megválaszolni ezt a kérdést, azon belül is a felolvasott bibliai szakasz alapján. Először is tisztáznunk kell azt, hogy a Biblia hogy tekint a boldogságra. Mit tekint boldogságnak, és mit nem tekint boldogságnak. Mert talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy amikor a boldogságra gondolunk, akkor tulajdonképpen a tökéletességre gondolunk. Hogyha a boldogságnak a fogalma elhangzik, és bemegy a füleden, akkor ezzel párhuzamosan megjelenik egy kép a szemeid előtt. És valószínűleg ez a kép, ez olyan dolgokról fog szólni, amikor teljes a nyugalmad, teljes a békességed, amikor nem nyomasztja éppen semmi a szívedet, amikor együtt vagy azokkal, akiket a legjobban szeretsz, és amikor valamilyen olyan tevékenységet végzel, ami kedves a szívednek, és amiben felszabadulsz. Hát ilyen pillanatok azok, amelyek megjelennek előttünk, de ezek a pillanatok általában szó szoros értelmében csak pillanatok. Mit mond ezek után a Biblia a boldogságról? Mit tud nekünk mondani a tökéletes Isten a boldogságról? Hát legelőször is azt, hogy az emberiség történelme egy ilyen helyzetben kezdődött, és egy ilyen helyzetben fog véget érni. A kettő között azonban ez az állapot nem a mi osztályrészünk. De amikor ezt mondom, kérlek, még mindig ne kapcsold ki a tévét. Az emberiség története úgy kezdődött a teremtés napjaiban, hogy az embert tökéletes boldogság vette körül. Az embert a tökéletességből származó minden áldás körülvette az Isten által neki adatott környezetben, az Édenkertben. Aztán ugorjunk egy nagyot. A Biblia beszél arról, az eljövendő időről, amikor Isten az általunk ismert földi világnak a működését, a rendszerét bezárja, és újjá teremti ezt a világot, hogy újra a tökéletesség és az ebből fakadó tökéletes boldogságnak a helye lehessen. De közben, bármennyire fájdalmas is, Isten azt szeretné, hogy szembesüljünk az igazsággal, hogy ezen a földön, az emberiségnek a jelen időszakában, a bűn alá rekesztett földön, az Istentől elszakadt emberiségnek az életében a tökéletességből fakadó boldogság nem elérhető a számunkra. A tökéletességből fakadó boldogság ezen a földön reménység a számunkra. Hát ezért van az, hogy a boldogságból morzsákat, sugarakat és pillanatokat élhetünk át. És ahhoz, hogy az életünk ne egy folyamatos, be nem teljesült sóvárgás legyen, és ahhoz, hogy ne üljünk fel mindenkinek, aki ezen a földön tökéletes, földön túli, meg nem szűnő és tartós boldogságot kínál, hogy ne üljünk fel. Mert Isten beszél ezen a földön elérhető boldogságról is, csak az más típusú, mint a tökéletességből fakadó boldogság. Na hát erről szeretnék beszélni ma nektek. Hogy egészen addig, amíg az Édenkertből való kiszakadásnak a napjait éljük itt a földön, és egészen addig, míg várakozunk a föld újjáteremtésére és a tökéletes világra, ami el fog jönni, addig itt a földön hogyan lehet a tiéd a tartós boldogság? És mit akar Isten, hogy tudjál erről, és hogy tegyél ezért. Ha a tartós boldogságról beszélünk, akkor a boldogság körforgásának a folyamatát szeretném most elétek tárni. Hogyha azt mondjuk, hogy ezen a földön, mivel elszakadtunk Istentől, és egyrészről a büntetésünknek a jogos következményeit éljük itt a földön. Más részről a szabadulásunknak a reménysége már előre mutat a menny felé, hogyan érhető el a tartós boldogság. Hát ehhez szeretnék egy alapigazságot letenni ma ide elétek, és minden, amiről beszélni fogok, ennek az alapigazságnak a talaján nyugszik majd a későbbiekben. Ez pedig így hangzik. A tartós boldogság akkor lesz a tied, ha az életed teljesen belesimul Isten akaratába. Ezen a földön a tartós boldogság akkor lesz a tied, ha az életed belesimul Isten akaratába. Ezt az igazságot szeretném, hogyha nagyon mélyre elültetnéd a szívedbe. Hogyha Krisztus követője vagy már, akkor azért, mert hamarosan ki fogom fejteni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ha pedig úgy hallgatod most ezt az üzenetet, hogy még nem vagy Jézus követője, hogy Isten számodra még inkább távoli és megközelíthetetlen, mint sem az életednek az ura, és a te mennyei atyád, akkor nagyon kérlek, hogy még most se kapcsolt ki a tévét, hanem hallgasd végig ezt a következő maradék fél órát körülbelül. Hallgasd végig, mert hogyha megérted azt, amiről beszélek, és az életed belesimul Isten akaratába, akkor a tartós boldogság lesz az életed része. Hát nézzük akkor a felolvasott bibliai szakaszból, mit akar nekünk üzenni Isten a tartós boldogságról. És akkor egyúttal be is indítom itt a szemetek láttára a tartós boldogságnak a körforgását. Hogy indul be, és hogyan lehet a tied a tartós boldogságnak a körforgása. A belépési pont, az első pont, az így hangzik. Állj meg őszintén Isten előtt. Minden innen indul. Állj meg őszintén Isten előtt. Vagy a te Istened előtt, hogyha már ismered őt, ha pedig még nem, akkor állj meg az előtt, az Isten előtt, aki változtatni tud az életeden. Állj meg előtte teljes nyitottsággal és őszinteséggel. Miért mondom ezt? Azért, mert Nehémiás könyve 8. fejezetében, a 11. versben ezt olvastuk. Bocsánat, az első versben ezt olvastuk. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízi kapu előtti téren, és azt mondták Esdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. Tudjátok, mi történik itt? Az emberek, Izrael fiai kifejezik Isten előtt, hogy változtatni akarnak. Kifejezik az ő Istenük előtt, hogy Urunk, itt vagyunk, és változtatni akarunk azon, ahogyan eddig működött az életünk, és be akarjuk fogadni a te üzenetedet, hogy hogyan éljünk a továbbiakban. Izrael életének az egyik legnagyobb volumenű megújulása volt ez. És hogyha az ő révükön végigkövetjük a tartós boldogság körforgását, akkor az a nagy változás, ami az ő életükbe belépett ezen a napon, az a nagy változás a tied és az enyém is lehet. Mert mit tettek ők? Változtatni akartak. Mert óriási nyomás alatt voltak. És ezt a nyomást, ezt te is érzékeled, most már több mint egy éve. Nyomás alatt voltak Izrael fiai. Miért? Mert nem úgy mentek a dolgok, ahogyan szerették volna. Hát ez ismerős, igaz? Ez nem egy ismeretlen élethelyzet, hogy nem úgy mennek a dolgaid, mint ahogy szeretnéd. Hát Izrael fiainak sem úgy mentek a dolgaik, mint ahogy azt szerették, vagy mint ahogy korábban elképzelték volna. Korábban emlékezhettek rá, hogy beszéltük, hogy Esdrás pap vezetésével hazatér a babiloni fogságból, tehát több ezer kilométeres messzességből hazatér Izrael fiainak egy maroknyi csoportja. Hazatérnek azzal a vággyal a szívükben, hogy újat kezdünk, és ezúttal nem Isten nélkül, hanem Istennel. Hazatérnek azzal a vágyal a szívükben, hogy mi innentől kezdve Isten szolgálatában akarjuk élni az életünket. De azzal nem kalkuláltak, hogy ami rájuk vár, az többnyire nehézség és szenvedés lesz. Mert találtak egy lerombolt várost, egy falak nélküli lerombolt várost, ahol a templom, vagyis Isten jelenlétének a helyszíne romokban hevert. És így töltöttek el egy kis időszakot, amikor mégis erőt vettek magukon, és elkezdték felépíteni a templomot. De aztán politikai ellenállásba ütköztek, és 20 évre leállt a templom építése. Aztán úgy tűnt, hogy megint erőt vesznek magukon, és néhány év alatt felépítették a templomot. De a templom felépítése után még közel 100 év eltelt, mire a falak a jeruzsálemi várfal felépítésében nekikezdtek volna. Ott éltek tehát Közel 100 éven keresztül egy félig lerombolt város romjain. És mivel nem volt várfaluk, mivel nem tudták megvédeni magukat, ezért az életüket a folyamatos bizonytalanság, az asszimilálódás, a kudarc érzés jellemezte. Volt rajtuk nyomás? Igen. Kilátástalanság jellemezte az életüket? Nagyon is. Úgy érezhették, hogy felültek egy hullámvasútra, ami jó nagyokat hullámzik alattuk, de leginkább azért mégiscsak lefelé tart. Ismerős ez az érzés. Nyomás alatt voltak, ahogy a nyomás alatt vagyunk mi is az elmúlt egy évben. Nem úgy mentek a dolgaik, mint ahogy szerették volna. Milyen kérdések nyomaszthatták őket? Hát például az, hogy mi lesz a családommal. Eljöttünk onnan távolról, messziről, ahol legalább az egzisztenciánk biztonságban volt. Most pedig itt, bár szeretnénk az Urat teljes szívünkből szolgálni, de mégis bizonytalan a családomnak a jövője, mondhatták az Isten előtt álló édesapák és családfenntartók. Bizonytalan a gyermekeimnek a jövője. Mi lesz a gyermekeimmel? Mi lesz velük egy ilyen országban, amely nem tudja megvédeni magát? Amely politikailag instabil, ahol a gazdasági kilátások nem túl biztatók. Mi lesz az életünkkel? Mi lesz a gyerekeimmel? Szerintetek nem voltak közöttük olyanok, akik azt mondták, hogy lehet, hogy jobb lenne visszamenni. Lehet, hogy jobb lenne elmenni külföldre a jobb élet reményében. Szerintetek nem voltak olyan családi beszélgetések, amelyek arról szóltak volna, hogy terveznek, szerveznek, összeszámolják a családi vagyont, mennyi pénzt kuporgattunk eddig, az vajon elég arra, hogy elutazzunk külföldre a jobb élet reményében? Nem a mi kérdéseink is ezek? Nem pontosan ugyanezekkel a kérdésekkel vívódunk mi magunk is? És ebben a helyzetben ezek az emberek Nehémiás vezetésével, egy szívvel és egy lélekkel megállnak az Úr előtt. És azt mondják, hogy változtatni akarunk. És innen nem megyünk egy tapottat sem tovább nélküled, Istenünk. És minden vívódó kérdésünket átadjuk neked. Minden nyomasztó bizonytalanságunkat átadjuk neked. Minden félelmünket, kétségünket, sőt még a hitetlenségünket is odaadjuk a te kezedbe, Istenünk. És mit teszünk ezzel párhuzamosan? Ránézünk arra, hogy te mit mondasz. Nem azt keressük, hogy mi hogyan tudnánk javítgatni egy kicsit az életünkön, hanem azt keressük, hogy te mit mondasz. Mit mond a te törvényed, a te szavad. És két ponttal később látni fogjuk majd, hogy milyen óriási különbség van aközött, amikor megpróbáljuk mi magunk kitalálni, hogy hogyan kellene, vagy amikor azt mondjuk, hogy Istenünk, mondd meg te, mert a te világod tökéletes. Mondd meg te, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Azt mondták Izrael fiai, hogy változtatni akarunk. És az első lépés az volt, hogy megálltak őszintén Isten előtt. Őszintén azt mondták, hogy itt van mindenünk a tiéd. Te állj az élünkre, és mi változtatunk. És elkezdik olvasni Isten igéjét. Elkezdik olvasni a törvényt. És az első dolog, amiben beleakad a tekintetük, azt tudjátok, hogy mi? Az, hogy megértik, hogy Istennek vannak szent napjai, amit az ő népe számára rendelt. Szent napok, amikor megállnak Isten előtt, egy szívvel és egy lélekkel. És a 7. hónap első napja az egy ilyen szent nap. A szent összegyülekezés napja. Ez a héber időszámítás szerint az új év első napja, és szeptember-október hónapokra esett. A mai napig ez a zsidó új évnek a kezdete, az év feje, az úgynevezett Rosh Hashanah, az év kezdete, vagyis az új évnek a kezdete. És ezek az emberek megértik, hogyha Isten azt mondta, hogy álljunk meg előtte, akkor mi álljunk meg előtte. És Mózes harmadik könyvében olvashatunk erről az ünnepről, hogy a szent összegyülekezés napja ez, amikor ne végezzetek semmiféle munkát, hanem egy szívvel gyűjjön össze a nép. És ők azt mondják, hogy mi pedig így fogjuk csinálni. Innentől kezdve az életünkben nem akarunk semmit úgy csinálni, hogy az ne olyan legyen, mint ahogy Isten számunkra megálmodta. Megállnak tehát egy szívvel és egy lélekkel, összegyűlnek, és mit csinálnak? Hallgatják Isten beszédét. Ott állnak őszintén Isten előtt, és azt mondják, hogy Urunk, minden, amit mondasz, mi azt be akarjuk fogadni, mert változtatni akarunk. Ez az első pont, hogyha a tartós boldogság körforgásába bele akarsz lépni. Állj meg őszintén Isten előtt. Ha már ismered őt, akkor mondd azt neki, hogy Uram, itt vagyok. Gyere, te tisztítsd ki az életemet. Mondd meg, hogy mi tömítette el azt a csatornát, ami megakadályozza, hogy jobban halljam a te hangodat. Segíts kitisztítani az életemet. Segíts felismerni azokat a bűnöket, amelyek elválasztanak tőled. Hogyha pedig még nem vagy az Úré, hanem csak keresed őt, és érzed, hogy ez valóság lehet a te életedben is, amit most mondok, akkor állj meg őszintén Isten előtt, és mondd azt, hogy Istenem, nem ismerlek még téged. Csak hallottam a Trinity-ben egy ige hirdetést, és megértettem, hogy meg kell állnom előtted őszintén, és most itt vagyok. És lehet, hogy még soha nem imádkoztál. Nem gond. Ez lesz életed első és legnagyszerűbb imádsága. Állj meg őszintén a te Istened előtt, és mondd azt, hogy itt vagyok. Még azt sem tudom, hogy hogyan kell imádkozni, de azt akarom, hogy gyere és változtass az életemen. Állj meg őszintén Isten előtt. A körforgás második lépése így hangzik. Hallgasd figyelemmel Isten szavát. Hallgasd figyelemmel Isten szavát. Mert a harmadik versben ezt láthatjuk Nehémiás könyve 8. fejezetében. Fölolvasta azt, vagyis a törvénykönyvet Esdrás pap a vízi kapu előtti téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik megtudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Miről szól ez? Miről van itt szó? Arról, hogy azok az emberek, akik megálltak őszintén Isten előtt, megértették azt, hogy ha változást akarnak az életükben, és boldogok akarnak lenni, akkor ehhez a változáshoz odaszánás és elköteleződés szükséges. Tehát nézzünk csak egy kicsit vissza arra, amit olvastunk. Fölolvasta Esdrás pap a törvénykönyvet virradattól délig. A virradat az 6 órát jelentett, a dél az delet. 6 órán keresztül ott állnak az Úr előtt, és olvassák a törvényt. 6 órán keresztül ott állnak az Isten jelenlétében, és hallgatják az Isten törvényét, aztán pedig, hogyha utána olvastok ebben a fejezetben, láthattok egy csomó idegen nevet, de a csomó idegen név mögött 15 nagyszerű férfi áll, akik méltók voltak arra, hogy azt mondja nekik Esdrás pap, hogy ti pedig lementek a nép közé, és mivel szakaszokra osztva olvasták az igét, szakaszonként ezek a nagyszerű férfiak, a léviták megmagyarázták a maroknyi kis összegyűlt embercsoportoknak, hogy mi az, amit Esdrás meghirdetett az Úr törvényéből. De ehhez odaszánásra és elköteleződésre volt szükség. 6 órán keresztül mit csináltak? Tanulmányozták a Bibliát és imádkoztak. És mindjárt látni fogjuk, hogy tanulmányozták az igét, imádkoztak, és bűnbánatra jutottak. Felismerésekre jutottak az életükkel kapcsolatban. De megértették azt, hogy ha változást akarnak, mert boldogságot szeretnének az életükben, mert ellenállóbbak akarnak lenni a kihívásokkal szemben, ehhez odaszánásra van szükségük. Semmi új nincs abban, amit csinálunk. Mi is időről időre összegyűlünk és hallgatjuk Isten szavát. Mi is időről időre összegyűlünk és kis csoportokban tanulmányozzuk a Bibliát. Jó úton járunk, ez a lényeg. Ezt akarom mondani nektek. De van itt egy olyan kritikus pont, ami mellett nem mehetünk el figyelmetlenül. És ez pedig az, hogy odaszánták magukat. Változást akartak, de megértették, hogy ehhez oda kell szánniuk magukat. És a boldogságnak a körforgásába így tudnak belépni. Állj meg őszintén Isten előtt, és hallgass figyelemmel Isten szavát. Azt olvastuk, hogy olyan férfiak és nők előtt magyarázta Esdrás a törvényt, akik meg tudták azt érteni. Ez olyan kicsit rosszul hangzik, nem? Hogy voltak azok, akik nem tudták megérteni, azok ott se voltak, meg voltak azok, akik meg tudták érteni. Hát nem! Nem erről van szó. Hanem ezzel akarja érzékeltetni az ige, hogy ezek az emberek olyan emberek voltak, akik meg tudták érteni azt. De miért? Azért, mert előzőleg odaálltak őszintén Isten elé. És úgy olyanná vált a szívük, nyitottá vált, befogadóvá, hogy meg tudják érteni azt, amire oktatták őket. Ezek az emberek addigra annyira kiéheztek Istenre, hogy azt mondták, hogy amit mondasz, Urunk, azt mi meg fogjuk tenni. Mert elegünk volt abból, hogy félelmek, kétségek, nehézségek, kudarcok között éljük az életünket. Stabilan akarunk élni. És arra a boldogságra vágyunk, amit csak te tudsz nekünk adni. És így meg tudták érteni azt, amire oktatták őket. Mert figyelemmel hallgatták az Isten szavát. Nézzük tovább. A boldogság körforgásának harmadik pontja, ami kirajzolja ezt a kört, az így hangzik, fogadd be az új felismeréseket. Fogadd be az Istentől származó új felismeréseket. Akkor is, hogyha ez örömteli a számodra, akkor is, hogyha ez fájdalmas a számodra, akkor is, ha úgy tűnik, hogy ez lehetetlen a számodra. Fogadd Istentől az új felismeréseket. 9. versben ezt olvastuk. Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Esdrás pap, az írástudó, meg a léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. Sírva hallgatták az Isten beszédét. De miért? Miért sírtak? Miért zokogtak ezek az emberek, mikor éppen most fejezték ki Istennek, hogy változtatni akarunk? Hát pontosan ezért, mert megálltak őszintén Isten előtt. Figyelemmel hallgatták Isten szavát, és amikor megértették, hogy Isten hogy látja az életüket, megértették, hogy Isten hogy látja őket, hogy látja a jövőjüket, hogy látja azt a reménységet, amiben belekapaszkodhatnak, akkor ez egyszerre töltötte el őket örömmel és szomorúsággal. Mert Isten jelenlétében elkezded magadat olyannak látni, amilyen vagy. De ez nem elmarasztaló, hanem a változáshoz szükséges nullpont. Hogy lásd magadat úgy, amilyen vagy most. hogy azzá tudj válni, akivé Isten tenni szeretne a jövőben. Sírtak, zokogtak, annyira sírtak, hogy a vezetőiknek bátorítani kellett őket, hogy ez nem gyásznap, fiúk. Hogy nyugalom, most nem a gyásznak van itt az ideje. Jó, sírjatok, igen, sírjatok, sírjátok ki magatokat, ismerjétek fel, milyenek vagytok, de lássátok meg, hogy Isten milyen fantasztikus dolgot tartogat a számotokra. Csitítgatni kellett őket. Hát, hogyha csitítani kellett a népet, a vezetőknek, az nem pityergés volt. Az komoly, súlyos bűnbánat volt. Fajsúlyos felismerés annak, hogy mit nem csinálunk jól. Ott Isten jelenlétében, őszintén Isten előtt állva új felismerésekre jutottak. Milyen felismerésekre juthattak vajon? Hogyha a törvényt olvasták fel nekik. Így magunk között, keresztény körökben, hogyha a Biblia olvasásra bátorítunk valakit, akkor jellemzően azt szoktuk mondani neki, hogy hát Mózes harmadik könyvét, a törvénykönyvet, azt ugord át. Mert valószínűleg az még kicsit kemény eleden lesz neked. Jól is tesszük, amikor ezt mondjuk, mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy ezek az emberek pontosan ezt hallgatták. A törvénykönyvet. Annak a rendelkezés, azt a rendelkezés gyűjteményt, amelyet azért adott Isten az övéinek, hogy rend legyen az életükben. Hogy a menny rendje megvalósuljon az életükben. És pontosan ezt olvassák fel nekik. És amikor az Isten törvényét, az ő népének adatott rendelkezéseket és parancsolatokat olvassák fel nekik, akkor zokogni kezdenek, mert új felismerésekre jutnak a családi életükkel kapcsolatban, a házasságaikkal kapcsolatban, a házasságuknak a tisztaságával kapcsolatban, szexuális értelemben. Felismerésekre jutnak a gyereknevelésükkel kapcsolatban, felismerésekre jutnak el a pénzkezelésükkel kapcsolatban, az időkezelésükkel kapcsolatban, az Istennel való kapcsolatuknak az összefüggésében, és így tovább. Amikor Isten törvényéről van szó, arról ne beszéljünk lekicsinylően. Amikor Isten gondolatairól van szó, az ne legyen olyan a szemedben, amit úgy átugrunk simán, mert az Isten szava, a Biblia, a mennyből származó tökéletes üzenet, a mennyei világból kiszakadt tökéletlen ember számára, hogy a földön elérhető tartós boldogság körforgásába meghívja az embereket. Na ez a nem mindegy. Tehát ha már kiszakadtunk az Édenből, és még várunk az új Jeruzsálemre, a mennyre, Isten nem akarja, hogy nálunk folyamatosan a szomorúság ücsörögjön. Azt akarja, hogy az életünk kiegyensúlyozott legyen, boldog, de a boldogságnak a forrását azt máshova teszi. A boldogság forrását Isten azt nem a tökéletes pillanatokhoz köti, mert abból csak néhány pillanat elérhető számunkra itt a földön. A tartós boldogság akkor lesz a tied, ha az életed belesimul Isten akaratába. Most lehet, hogy azt gondolod magadról, hogy de hát mi Isten akarata, Tamás? Honnan tudnám én, hogy mi Isten akarata? Hát pontosan erről van szó. Tudni szeretnéd, hogy mi Isten akarata? Legyen a legjobb barátod az Isten szava. Legyen a kezedben ez a könyv. Ha Krisztus követője vagy, akkor azért. Ha még nem vagy Krisztus követője, akkor vedd a kezedbe, és kezd el olvasni. És az Isten igéje válaszolni fog arra a kérdésre, hogy mi Isten akarata. Mert ahogy az imént beszéltem, ebből látható az is, hogy Istennek van gondolata a házasságodról, Istennek van gondolata a gyereknevelésedről, Istennek van gondolata a pénzkezelésedről, az időkezelésedről, a priorizálási gyakorlatodról, és így tovább mindenről. Mert szeretné, hogy a boldogság a tied is legyen. És végül, mi a tartós boldogság körforgásának a bezáró pontja, amikor zárul a kör, amikor körbeér a kör, a folyamat, és újraindul. Ez így hangzik. Ragaszkodj ahhoz, amire Isten elvezetett. Ragaszkodj ahhoz, amire Isten elvezetett. Mert hogyha megállsz őszintén Isten előtt, ha figyelmesen hallgatod a te Istened szavát, ha befogadod az új felismeréseket, amikre Isten el akar juttatni, akkor ez egy kritikus pont. Mert hiába nyersz Istentől vezettetést. Hiába érted meg, hogy mit kellene tenned, hogyha nem építed be az életed gyakorlatába ezt. Annyi és annyi keresztényt láttam már, akik eljutnak egy-egy új felismerésre, de a saját vágyaik, a kívánságaik, az az életgyakorlat, amit élnek, az megakadályozza őket abban, hogy az új felismeréseket beépítsék az életükbe. Amúgy nem kell messzire menni, eléggé testközelből ismerek egy ilyen embert, Pafkó Tamásnak hívják. Egy cipőben járunk. Olvasod az igét, Isten új felismerésekre juttat. Állj rá ezekre a felismerésekre. Szeresd ezeket a felismeréseket mindennél jobban, és mondd azt, hogy Istenem, megértettem, hogy hogyan kellene változtatnom a férjemmel vagy a feleségemmel való kapcsolaton. Adj nekem ehhez erőt! Mert én csak a régi utakat ismerem, amik jól bejáratottak, amik nem működnek egyébként, de csak azokat ismerem. De én boldog akarok lenni, és nem mindig csak szenvedni, hogyan változtassak, Uram, és Isten meg fogja mutatni az igéből, csak ragaszkodj ezekhez a felismerésekhez. Olyan a kapcsolatod a gyerekeddel, hogy az már elviselhetetlen. Gyere az Isten igéjéhez. És hogyha megmutat neked valamit, hogy hogyan változtass, akkor ragaszkodj ahhoz a felismeréshez. És kérd az Urat, hogy segítsen beépíteni az életedbe. Függőségekkel küzdesz. Isten nagy mestere a függőségekből való szabadulásnak. Hova tovább? Isten a szabadításnak a nagy mestere. Szerinted, hogyha megoldotta azt a kérdést, hogy a tőle önkéntesen elszakadt emberiséget, akik lázadnak ellene, ő meg mégis elmúlhatatlan szeretettel szereti őket, valahogy kiszabadítsa ebből a világból, és visszavegye magához. Ha ezt megoldotta, akkor szerinted a te függőséged az akadályt jelenthet neki? Nem! Nem jelent neki akadályt semmi, amiből szabadulásra van szükség. Egy dolog tud a szabadulás meg Isten közé állni, és az te magad vagy. Hogyha eljutsz valamilyen új felismerésre, csak azt mondod, hogy ez túl nehéz. Hogy én ezt mégsem akarom. Na akkor nem tud Isten mit kezdeni veled. De ha ragaszkodsz ahhoz, amire eljutottál, az új felismerésekhez, akkor szabad kezet adsz Istennek, ő pedig szabadulást fog hozni. És így tovább minden. Ha az anyagiakon szeretnél változtatni, mert megértetted, hogy van olyan, ami Istené, és nálad helyezte el, akkor ideje visszaadni neki. Ne ragaszkodj hozzá. Ha olvasol a tizedről, ha olvasol a felajánlásokról, ha olvasol nagy lelkű adományokról, akkor ne azt mondd, hogy hú, ez a Nehémiás, Ez egy belevaló ember lehetett. Akkora adományokkal támogatta Isten népét, hogy én olyan nagy számot leírva még nem is láttam. Hajrá! Hogyha ez megmelengeti a szívedet, akkor mondd azt Istennek, hogy én is így akarom, Istenem. Én is akarok adni, és lehet, hogy most még csak ennyit tudsz, de azt ad oda. Ha olvasol a tizedről, hogy a tized az Úré, és pont, akkor fogadd el, hogy a tized az Úré, és add oda neki, vissza. És mit mond ő? Hozzátok be a tizedet az én házamba, és én megnyitom a menny csatornáit. Értitek az összefüggést? Hogyha nem a saját elképzelésedhez ragaszkodsz, hanem ezt felülírod Isten elképzelésével, akkor a boldogság körforgásába fogsz belelépni, mert az életed belesimul Isten akaratába. És végül, zárszóként, a 8. fejezet 10. versében egy olyan summás megállapítást olvasunk, ami lebegjen ott a szemed előtt mindig. És hogyha a szomorúság meglátogat, akkor ezzel válaszolj neki. Ne bánkódjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Ne bánkódjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Azért tartogattam ezt zárszóként, mert ez koronázza meg az egész gondolatmenetet, mert ez vezet el bennünket odáig, hogy ha a tökéletességből fakadó boldogság jelenleg itt nem elérhető, mert nem vagyunk tökéletesek, akkor mi az az öröm, ami mégis a mi osztály részünk lehet? Hát erre bátorítják a léviták, Esdrás, meg Nehémiás Izrael fiait a zokogásuk közepette. Azt mondják nekik, hogy fiúk, nagyon jó helyen jártok, most fogtok eljutni odáig, hogy a tartós boldogság bejöjjön az életetekbe. Most kezditek megérteni, hogy hogyan gondolkodik Isten. Ne bánkódjatok és ne sírjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Az Úr öröme. Ezek szerint Istennek van egy olyan öröme, ami itt a földön elérhető. Ezek szerint Istennek van egy olyan öröme, amiben, hogyha mi belépünk, akkor a számunkra menedék lesz. Ez az erősség, ez nem csak az, hogy erős vagy, hogy fölgyűröd az ingújadat, aztán nekidurálod magad. Ez a szó, az erősség, ez a bástya, a várfal. Az erődítmény, az Úr öröme a ti erődítményetek, ahova, hogyha bejöttök, akkor biztonságban vagytok, békességben vagytok, nyugalmatok lesz, ahol felvértezhetitek magatokat, hogy amikor kimentek, akkor a boldogság ne teperjen le azon, a boldogtalanság ne teperjen le azonnal a földre. Ez pedig az Úrnak az öröme. Na nézzük, hogy mit mond Jézus az Úr öröméről. Mit mond Jézus az Úr, hogy ő miben leli a kedvét? Hogy az ő stabilitását mi adja? János evangéliuma 15. fejezetében, a 9-től 11-ig tartó versekben ezt olvassuk. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Hát ez csodálatos, nem? Nem fantasztikus? Hogy az Úr, amikor itt jár a földön, akkor el akarja nekünk mondani, hogy hogyan lehet az örömünk teljessé. Ő, aki itt járt a földön, teljesen emberként, és tudja, hogy itt a földön a tökéletességből fakadó boldogság nem elérhető, arra csak készülünk, de azt akarja, hogy itt a földön a mi örömünk teljes legyen. Értsd, a boldogságotok tartós legyen. És mit mond erre? Azt mondja, hogy azt akarom, hogy az én örömöm legyen bennetek. Ezért pedig elmondom nektek, hogy én úgy tudtam mindig megmaradni az én atyám szeretetében, hogy mindig megtartottam az ő parancsolatait. Maradjatok meg az én szeretetemben, és tartsátok meg azt, amit parancsoltam nektek. És így az én örömöm, az Úr öröme lesz bennetek, és az örömötök teljessé lesz. A boldogságotok tartós lesz. Csak figyeljetek arra, amit mondok nektek, és ragaszkodjatok hozzá. Nézzétek a 40. Zsoltárban, mit mond az Úr az eljövendő Messiásról. Ezt mondja. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Abban telik a kedvem, attól érzem jól magam, az számomra az öröm, értsd, az én boldogságomnak a forrása. Hát itt térünk vissza ahhoz, az alapigazsághoz, amivel kezdtem ezt a mai délelőttöt. Ha azt akarod, hogy a tartós boldogság a tiéd legyen, akkor hajd, hogy az életed belesimuljon Isten akaratába. Ezt pedig 4 lépésben tudod megtenni, hogy beinduljon a boldogság körforgása az életedben. Állj meg őszintén Isten előtt. Hallgasd figyelemmel a te Istened szavát. Fogadd be az új felismeréseket, amiket ő ad neked az ő szavából. És végül ragaszkodj ahhoz, amire Isten elvezetett. Néhány kérdés, gondolat elvitelre. Mennyire jellemző az életedre, hogy boldognak érzed magad? Miért igen, miért nem? Játssz el ezzel a kérdéssel. 2. Mit tudsz tenni azért, hogy az életed jobban belesimuljon Isten akaratába? Ez a felismerésekre vonatkozó kérdés. Mi az, amire Isten elvezetett téged mostanában, csak engedelmeskedned kell? És 3. A boldogság körforgásának melyik pontján kellene megerősödnöd? Melyik pont az, amin érzed, hogy itt inog a lábad alatt a talaj, de erősödj meg, hogy beindulhasson ez a körforgás. Amen.